Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Csütörtök reggel van 8 óra 7 perc, március 28-a, nagy csütörtök, ha van ilyen, ha nincs, akkor majd kitaláljuk, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és hát megtaláltam én is azt a fényképet, amire a hallgatók hivatkoztak, illetve fölkérdeztek a szemüvegem kapcsán. Ez nekünk is meglepetés
Abszolút.
Volt, úgyhogy először Balázs esett ki egy fél percre röhögő görcs miatt egyik beszélgetésből, majd pedig utána én is. Nyomozunk az ügyben, hogy kikövette.
Valószínűleg Kántorban illeti a dicsőség, vagy nem tudom, hogy az el, de...
Nézzétek meg a Facebook oldalunkat. Majd beszélünk róla. Nekünk is csak tippjeink vannak, hogy hogy született, de igen, és a propaganda célra való felhasználást természetesen kikérjük magunkat.
Abszolút. Na, egy kedves hallgatónktól kaptunk a Neccestől tök jó képsorozatot, ilyen nagyon hangulatos, tényleg tök jó tavaszi virágok, ezt nem tudom, ez a nap felkelte talán, itt egy ilyen vízparti fotón a tavaszt ünnepli, és hát erre búzisztat mindenkit a téli vitamin hiány pótlására, gyümölcs és D-vitamin kúrát javasol, és hogy mindenki élje meg a váltást, a punnyat, kevés impulzusos téli hónapokból az újjászületést jelentő tavasz kezdetére. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a csodás összeállítást, nagyon hangulatos és magával ragadó.
Még egy üzenetet légy szíves, akkor ott azt fogja, igen.
Hát
igen.
Nem a válasz, nem. Lesz ma egy kis extra fapados, ha már holnap elmarad, teszi fel kérdését a kedves hallgató.
Na, az nem lesz.
Nem is tudjuk hova rakni.
Nem tudnánk hova rakni. Nyilván, ha nagyon-nagyon fontos kérdés van, ha már ilyen szépen kérdezte a hallgató, és hiányzik neki, akkor neki személyesen nyilván válaszolunk. Azt tudjuk elmondani, hogy top 10 kiváló úti cél, amely most indul, vagy hamarosan indulni fog, és csak nyáron elérhető, ez lesz az okos utasban. Mert az lesz természetesen húsvétkor is. A nyári menetrendváltás apropóján, amelyek most indulnak újra, vagy hamarosan indulnak újra, és csak nyáron elérhetőek, és jó kis szubjektív válogatás, top 10-es listával készülünk majd az okos utasban.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Igen, hát Ács Gábor, a tartalom, én a marketing, nyilván neki fontos volt elmondani, hogy top 10 úti cél, nekem fontos volt elmondani, hogy vasárnap 8-kor lehet majd hallani.
És az ismétlés meg kell tenni, igen.
Na, de itt van dr. Magyar Csaba a telefonvonalunk túlsó végén, ha minden igaz. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Okleves adószakértő, a Krisztál Worldwide ZRT vezérigazgatója ő, és nem először beszélgetünk a magántőke alapokról, de most aztán nagyon megnézzük, hogy egyáltalán hogyan és miképpen működnek. Ezek sokat lehet hallani róluk, mint a korábbi offshore-ozást felváltó, kicsit kifinomultabb, rejtőzködést lehetővé tevő eszközről, illetve azt a célt szolgálja főleg, vagy azért vannak más előnyei, hogyha magántőke alapba zsúfolja az ember a különböző vagyonelemeit, befektetéseit?
Nem ezért találták ki a magántőke alapot, hogy mögé rejtőzzenek, de vannak bizonyos szabályok, ami miatt nem feltétlenül lehet tudni, hogy ki a befektető, de ez sem igaz ebben a formában, senki sem tudja, de érdemes először megnézni, hogy mi minősül magántőke alapnak, ugyanis az különféle alapokon belül két fő csoportosítás van, az egyik az ilyen átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások, a másik pedig az úgynevezett alternatív befektetési alapok. Ezt röviden ABA-nak szokták mondani. és ebbe a kategóriába tartozik a magántőke alap is. És a magántőke alapnak a célja az az, hogy cégeket, vállalatokat szerezzen meg, és azokat finanszírozza. Tehát a magántőke alap elsősorban gazdasági társaságokat hoz létre, vagy éppenséggel vásárol, ezt követően pedig tőkét biztosít ezeknek a cégeknek. Ezt sokan szokták egyébként keverni, mert akikkel én már beszélgettem magántőke alapról, akkor mondták, hogy ők szeretnének létrehozni egy magántőke alapot, és akkor ilyen kötvényekbe, részvényekbe fektetnének. A magántőke alapnak sajnos nem ez a funkciója, tehát kifejezetten ezt azért találták ki, hogy céges részesedéseket vásároljon. És ugye ez a befektetési alapnak minősül, ez a magántőke alap, és ez jogi személy a képviseletét az alapkezelő látja el, és az MNB veszi nyilvántartásba a befektetési alapot. Tehát nem a cégjegyzékbe fogják bejegyezni ezt a befektetési alapot, amikor bejegyzik, hanem a Magyar Nemzeti Bank veszi nyilvántartásba ezt a magántőke alapot. És ugye itt a szereplői a történetnek, van egy alapkezelő, amely bejegyzi a befektetési alapot, ugye a másik szereplő a Nemzeti Bank, ahol be lehet jegyezni ezt a magántőke alapot, ami utána létrejön, és hát ugyebár van egy befektető, akinek el kell fogadnia az alapnak a kezelési szabályzatát, és a befektetésért cserébe kap egy befektetési jegyet, viszont a befektető nem lesz a tulajdonosa ennek az alapnak, hiszen a befektetési jegy ez egy hitelviszony megtestesítő értékpapír. Ez alatt értsétek azt, hogy tulajdonképpen tulajdonosi, beleszólási jogokat csak nagyon korlátozott mértékben kap a befektetési jegyért cserébe, éppen ezért a befektető nem minősül a magántőke alapnak a tulajdonosának. Ugye ez egy nagy sajátossága ennek a jogintézménynek, és ami még esetleg érdekes, hogy nem is lehet akárki befektető egy magántőke alapban, tehát hogyha valaki mondjuk lakossági befektetőnek minősül, akkor legalább 100 ezer euró értékben kell befektetni az alapba, ezáltal már szakmai befektetőnek fog minősülni, tehát akárki nem is lehet befektető egy ilyen alapban.
Uh-huh. Azt mondtad, hogy befektetési jegyet kap a... ez egy darab jegy?
A befektető.
A befektető, vagy ez darabolható? Ez csak azért kérdezem, hogy arra van-e mód esetleg, hogy a magántőke alapot mondjuk én megosszam valakivel, tehát én létrehozom, és utána mondjuk egy vagy két másik tulajdonos társat bevonnék.
Természetesen van lehetőség, hogy több befektető is legyen az alapban, sőt, amennyire az elmúlt időszakban láttam, a hatósági megközelítés is az, hogy amikor csak egy befektető van a magántőke alapba, ott már csóválják a fejüket, hogy hát tulajdonképpen ugye ez nem feltétlenül egy ilyen befektetési intézmény, hanem egy ilyen zárt körű, egyszemélyes történet. Éppen ezért inkább abba az irányba terelődik most már ez a magántőke alap is, hogy egynél több befektetője legyen lehetőség szerint, de nem teljesen egyértelmű a szabályozás ezen a fronton.
Mekkora összeggel hozható létre a magántőke alap? Tehát említetted ugye, hogy érdeklődnek nálad, nyilván ez is felmerül kérdésként, hogy mekkora összegtől lehet ezt létrehozni.
Igen. Itt a kötelező legkisebb induló összeg nem lehet kevesebb, mint 250 millió forint, és ez kizárólag pénzbeli hozzájárulásból állhat. Tehát ezt nem válthatja ki mondjuk apporttal, vagy bármilyen más vagyontárgyal. Ezt be kell csengetni ezt a 250 millió forintot az alap bejegyzéséhez. Ugye ilyenkor az alapkezelő megbíz ezzel külön egy szolgáltatót, hogy ezt a folyamatot bonyolítsa le, hiszen ő ugye ezt az alapkezelő nem végezheti el ezt a munkát, és úgy néz ki, hogy ilyenkor a szolgáltató, ami közreműködik a befektetési jegyeknek a lejegyzése során, ugye oda kell befizetni a jegyzett tőkének legalább 10%-át egyébként a befektetőnek, de legkevesebb ugye 250 millió forintot, és ezt követően kiállítanak egy igazolást arról, hogy beérkezett ez az összeg, és ezt követően indul el a Magyar Nemzeti Banknál a bejegyzési folyamat, És ugye a befektetőnek ilyenkor nyilatkozni kell, hogy megismerte a kezelési szabályzatot, tisztában a befektetéséhez fűződő kockázatokkal, és hát minden ilyen információt a rendelkezésére kell bocsátani, és utána ugye a Nemzeti Banknál megtörténik az alapnak a bejegyzése, hogyha minden ilyen feltétel teljesül.
És akkor ezt akárhányszor, akármilyen összeggel a jövőben lehet akár tőkepótlást, befizetést végezni és ízlani az alapot?
Lehet úgymond rábocsátással is élni, tehát úgymond az alapot lehet bővíteni, hogyha valakinek ilyen típusú igénye van, de hát az megint egy külön procedúra, hogyha valaki ilyet szeretne, de egyébként nem gyakori, hogy ilyen fölmerülne, általában létrehozzák azt a magántőke alapot, és akkor ezt követően ugye annak a befektetési jegye is tulajdonképpen adható, vehető, hogyha valakinek ilyen gondolata van.
Aha, világos. Hogyan adózik ez? Tehát milyen adószabályok vonatkoznak, itt nyilván a befektetőjére gondolok, illetve nem tudom, maga az alap egyáltalán adózik-e a benne lévő befektetések jövedelmei után? Ezt még nézzük át.
Igen. Ugye célszerű elkülöníteni, ahogy említettem, hogy van maga az alapkezelő, az lehet akár egy ZRT, arra klasszikus szabályok érvényesek arra a tevékenységre. Viszont a magántőke alap is ugye egy jogi személynek minősül, és felmerülhetne a gondolat, hogy hát akkor biztos társasági adót kell fizetnie a magántőke alapnak abban az esetben, hogyha nyereséget ér el, de nem került be a társasági adóról szóló törvénybe a magántőke alap, éppen ezért nem minősül az alanyának, vagyis a magántőke alapban keletkező nyereség után nem merül fel adófizetési kötelezettség. Mi az, ami ugye felmerülhet ilyenkor nyerességként? Ugye a tulajdonában levő cégek fizethetnek osztalékot, vagy éppenséggel eladhatja a tulajdonában levő cégeket, és akkor ezen nyereséget érhet el ez a magántőke alap. És ezért így szokták mondani, hogy tulajdonképpen csak átfolyik a nyereség a magántőke alapon, hiszen a befektető részére fog hozamot fizetni. Viszont ugye a befektetőnek ezután már kell adóznia, hogy a befektetési jegyére hozamot fizettek, és az SZIA törvényben van egy érdekes momentum, ugyanis hogyha ilyen befektetési jegyre fizetnek nekem hozamot, az meg osztaléknak fog minősülni, tehát mint hogyha egy gazdasági társaság fizetne nekem osztalékot, és ugye az ismert szabályok szerint ilyenkor 15% személyjövedelemadót kell fizetni ezután, illetve felmerülhet felső korláttal 13% szochó, de ugye ez vagy van, vagy nincs, attól függ, hogy a befektetőnek volt-e már más ilyen fizetési kötelezettsége, de a 15% esznyel, az mindenképpen ott van ezután a befektetési jegy hozam után.
Világos. Akkor még a végén nézzünk rá erre a bizonyos titoktartásra, adatkezelésre, hogy milyen szabályok mentén tud úgy adatot kezelni egy magántőke alap, hogy azt mondjuk rá, ugye, hogy itt el tud tűnni kvázi a befektető, ugye, ahogy említetted, azért teljesen nem, tehát nyilván vannak, akik tudnak arról, hogy kik a tulajdonosok, de valahogy a nyilvánosság felé mégsem jön ki. Tehát hogy működik ez a titoktartási folyamat az alap kezelőjénél, mondjuk, gondolom ez ott van.
Igen. Ugye az alapkezelőre vonatkozik az úgynevezett értékpapírtitok a befektetési jeggyel kapcsolatban. Magyarán harmadik személynek csak akkor adhatja ki a befektető személyt, hogyha erre felhatalmazást ad a befektető. És ebbe az adatkörbe tartozik, ugye természetesen az ügyfél személye, vagyoni helyzete, üzleti befektetési tevékenysége, és még hosszan lehetne sorolni, de egyébként ez az értékpapírtitok természetesen nem érvényesül mondjuk a Nemzeti Bankkal szemben, vagy éppenséggel különféle állami szervekkel, tehát gazdasági versenyhivatal, állami számvevőszék, stb. Betekinthet ezekbe a nyilvántartásokba. Viszont ugye, ami az elmúlt időszakban híreket lehetett hallani, hogy kiderült egy befektetési alapnak, hogy ki a tulajdonosa, és hogy most már erre rá lehet látni, ezek a hírek azért merültek föl, mert ugye elindult Magyarországon is a tényleges tulajdonosoknak a központi nyilvántartása. Ugye az Európai Unió találta ki ezt a nyilvántartást éppen azért, hogy minden szervezetről begyűjtsék, hogy kiminősül tényleges tulajdonosnak. Viszont itt azért volt egy nagyon nagy félreértés sok újságírói cikkben ezzel kapcsolatban, ugyanis az, hogy kiminősül egy befektetési alap tényleges tulajdonosának, ezt a pénzmosásról szóló törvény alapján kell meghatározni. És a pénzmosásról szóló törvény nem rendelkezik külön arról, hogy kiminősül a befektetési alap tulajdonosának, éppen ezért úgymond a régi szabályokat, vagy úgymond az általános szabályokat kell ilyenkor figyelembe venni, hiszen a befektető nem tulajdonos, ugye ő csak pénzeli ezt az alapot. És éppen ezért ilyenkor a magántőke alap tényleges tulajdonosának jobb híján az alapkezelő tényleges tulajdonosa fog annak minősülni. És ugye amikor arról írtak híreket, hogy kiderült, hogy XY magántőke alap mögött kiáll, akkor ez nem feltétlenül volt helytálló információ, hiszen ugye ebbe az adatbázisba a bankok jelentik le az adatokat, akik azonosították a tényleges tulajdonost. Viszont az esetek döntő többségében ilyenkor nem az alapnak a befektetőjét jelentették le, hanem az alapkezelőnek a tényleges tulajdonosát, mert a jelenlegi szabályok szerint az minősül annak. Tehát amikor bekerült az információ az adatbázisba, és ez napvilágot látott, ez korán sem biztos, hogy egyébként az alapnak a befektetőjét mutatta, hanem az alapkezelőnek a tényleges tulajdonosát mutatták meg, mert a jelenlegi szabályok szerint, ahogy említettem, a befektetője a magántőke alapnak nem minősül tényleges tulajdonosnak, hiszen nincsenek tulajdonosi jogai egyáltalán. Viszont ugye ezen kíván majd az Európai Unió változtatni, mert egyébként nagyon sok más országban is így néznek ki a szabályok, bár valahol meg a befektetőnek tulajdonosi jogai vannak, és akkor az is tényleges tulajdonosnak minősül, de nálunk sincs ez így, és éppen ezért az Európai Unió azt tervezi, hogy a következő pénzmosás elleni direktívájában, amit majd Magyarországon is be kell ültetni a jogrendbe, már a befektető is tényleges tulajdonosnak minősül, és ezáltal ebben a nyilvántartásba is majd bekerülhet a befektető is, mint tényleges tulajdonos.
De ha jól értem, ez az a nyilvántartás, ami továbbra sem nyilvános, úgymond bárki számára, hanem csak az állami szervek számára. Tehát egy újságíró továbbra sem fogja tudni, megtudni, hogy ki áll a adott magántőke alapra.
Ugye, amikor a magántőke alapoknak írtak a tényleges tulajdonosairól, akkor elérhető nyilvántartásból dolgoztak, ugyanis ez a tényleges tulajdonosi nyilvántartás, ez mindenki számára elérhető információ, ezt meg lehet nézni a NAV-nak a honlapján. Annyi kiegészítéssel, hogy nemrégiben született egy Európai Uniós bírósági döntés, hogy az adatvédelemmel ellenkezik ez a gondolatmenet. Éppen ezért most mindenki tanástalanul áll, hogy most akkor legyen mindenki számára nyilvános ez az információ, vagy ne legyen. Sok országban le is kapcsolták, és azt mondták, hogy csak azok férhetnek ehhez a nyilvántartáshoz hozzá, akik valamilyen szolgáltatónak minősülnek, például ügyvédek, könyvvizsgálók, bankok, biztosítók, stb. És egyébként más is hozzáférhet, de hogyha jogos érdekét felmutatja ezzel kapcsolatban.
Hát kérdés, mi minősül jogos érdeknek? Mondjuk, amikor jókor állami pénzek vándorolnak oda, akkor az mondjuk közérdek-e? Tehát fölmerülhet-e nyilván a nyilvánosság oldaláról? Hogy...
Hát amikor kitalálták ezt a tényleges tulajdonosi nyilvántartást, akkor a jogszabálynak a bevezetőjében az szerepelt, hogy ugye itt az lenne a cél, hogy az újságíró szakma is minél hatékonyabban tudjon dolgozni, és ne legyenek összetett struktúrák, ami mögé nem lehet látni. De ugye érdekes módon, amikor a GDPR-ral összetalálkozott ez a gondolatmenet, akkor azt mondta az Európai Unió Bírósága, hogy a GDPR egyel erősebb, mint ez a gondolatmenet. Igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele, de ettől függetlenül, ahogy említettem, hogyha nagyon szeretne valamilyen hatósági szerv hozzáférni ez az információhoz, akkor azért ez elérhető annak ellenére, hogy a nagy nyilvánosság elé nem biztos, hogy ők tárják ezt az információt.
Arról egyébként mit tudunk, csak egy utolsó kérdésként, hogy mennyire népszerű ez a forma? Nem feltétlenül darab számra, csak hogy ugye mindig a legnagyobbak ról tudunk, vagy hát hallunk, hogy hozzájuk köthető egy magántőke alap, de ugye az, hogy 250 millió forint az alsó határ, joggal feltételezhetjük, hogy ez akár...
Igen, mondjuk ugye ez még egy kimondható számnak
tűnik. Igen, igen, igen.
Igazából azt kell figyelembe venni, hogy szükséges, hogy legyen egy alapkezelő is. És ugye az alapkezelőben ott nem ülhet akárki, az egy MNB engedéllyel rendelkező szervezet, fenn kell tartani egy apparátust. Tehát ez azt jelenti, hogy jó hangzik, hogy valaki létrehoz egy magántőke alapot, de ahhoz kell egy alapkezelő. Na most vagy megbíz valaki egy alapkezelőt ezzel, vagy létrehoz egy sajátot, és ugye innentől fogva kezdenek el a járulékos költségek elég masszívan emelkedni, és ez azt jelenti, hogy utána nem csak egy egyszeri díja van, hogy létrehozza valaki ezt az alapot, hanem egész egyszerűen lesz annak az alapkezelőnek is egy elég komoly költsége. És ez az a pont, amikor ugye eldől, hogy egyáltalán megéri-e valakinek egy ilyet létrehozni, avagy sem, hiszen azért itt éves szinten azt lehet mondani, most csak ilyen kicsit hasonlítésszerűen mondom, de azért egy ilyen alapkezelőnek a fenntartása éves szinten legalább egy ilyen 50-60 millió forint, és ezért van vele bőven adminisztráció is, és akkor ezt tudja kezelni az alapot. Tehát innen, hogyha költség oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor ugye azt kell feltenni azt a kérdést, hogy vajon megéri-e valakinek évente, hogy ezt finanszírozza.
És az egy létező szolgáltatás, hogy meglévő alapkezelőhöz bekoptatok, és ugyanaz, aki a mondjuk a 8 kincs nevű kínai részvény alapkezelője, az fogja, nem tudom, a GEDE magántőke alapot is kezelni, vagy ezek más jogosultsággal?
Természetesen ez úgy néz ki, hogy be lehet kopogtatni egy teljesen független alapkezelőhöz, és jelezni, hogy én ilyen meg olyan magántőke alapot szeretnék létrehozni, és akkor majd az alapkezelő eldönti, hogy szeretne együttműködni ezzel a befektetővel, vagy, ahogy említettem, a befektető dönthet úgy is, hogy saját alapkezelőt szeretne létrehozni, ami majd az ő saját alapját létrehozza. Ugye ez is egy ilyen bizalmi dolog innentől fogva, hogy én rábízom egy független alapkezelőre a pénzemet, mint befektető, hogy utána hozzon nekem létre egy BEF alapot, vagy ilyen esetben magántőke alapot, vagy úgy döntök, hogy megcsinálom a sajátot, és akkor úgymond birtokon belül maradok.
Jó, hát szóval ez nem olcsó játék, hogy a milliárd alatt lehet, hogy ez tényleg...
Nem olcsó játék, de ha valaki tényleg bujkálni akar, és eltűnni, hogy ne derüljön ki, hogy igen, kiáll egy nagyobb vagyon mögött, az tökéletes.
Hát ugye eredetileg azért ezt nem emiatt hozták létre, meg ugye kapcsolódik hozzá egy viszonylag kedvező adózás is, de ugye ennek az egésznek a funkciója az lenne, hogy úgymond egy befektető, aki már nem szeretne napi szinten foglalkozni a befektetési ügyekkel és a cégügyekkel, megbíz a pénzével egy alapkezelőt, hogy vásároljon föl cégeket, és ezt követően gondozza ezeket a vállalkozásokat, míg a befektető ugye hátradől és élvezi a hozamokat.
Oké, köszönöm.
Csak kapott egy új funkciót időközben.
Így van, abszolút. Hogy átnéztük ezeknek a működését. Köszi szépen még egyszer.
Nagyon szívesen.
Jó munkát, sziasztok. Szép napot, kellemes ünnepeket. Szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Krisztál Vörvány ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk a magántőke alapokról.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Ó, mi rabácsa írón született ezen a napon többek között. Március 28-án 1914-ben tőle idézünk egy mondást, biztos, hogy voltak neki jobbak, meg erősebbek is, de hát most ez jutott. A betegség repülővel jön, és gyalog távozik. Most kérdés, hogy ez kinek, tehát a te tiszteletedre a repülő miatt, vagy az enyémre, mert én voltam nyavajás.
Engem akar cukkolni, vagy neked
vagy
is,
a kettő
nem
együtt,
tudom.
De az kétségtelen, hogyha lefordítjuk, igen, az gyorsabban érkezik a betegség, mint ahogy megszabadulunk tőle. Ez, igen, ilyen van.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na, kérem szépen, megérkezett hozzá a vendégünk, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Végre élőben ismét.
Igen, így van.
Hát mindig beteg vagy, vagy repülsz, vagy sose vagy.
Hát nem érsz rá, vagy
úgy beállt a hátam, gyerekek, meg sem bírtam mozdulni, úgyhogy nem tudtam mit csinálni magammal.
Hát kezdünk egy olyan nyugdíjas klubhoz hasonlítani.
Úgy van, klubban. Igen. Papervilága rovathoz csatlakozhatsz.
Elmúlt, de fájdalmas volt. Na, viszont, ami nagyon fájdalmas lesz az autóiparnak,
a hétszakadás?
Gyorsan, aktuálisan, igen, mert egy kicsit más témát küldtem nektek, amiről fogunk beszélni, nem fogom elhanyagolni, mert fontos, de tegnap este még itt nekiálltam. Egyrészt barátok is küldtek, meg én is kicsit utána jártam, hogy ez mennyire érinti az Egyesült Államok autóiparát, és hát eléggé. Tehát most itt zene alatt megbeszéltük, hogy vannak véletlenek, meg vannak véletlennek tűnő dolgok, meg vannak olyan dolgok,
meg
amik
vannak
nem...
véletlennek átszázott, de valami...
Ja, hajj, ne kezdjük, már valaki küldte azt a hajót.
Hát...
Ugye elrontotta.
Én minden esetre azért kizárni nem zárnám ki, mert azt a listát látva, amilyen fennakadásokat az okozni fog, ez valahogy nagyon kényelmesen jött valakinek. Na.
Ezt én értem egyébként. Ezt én értem, mert az ilyenekről mindig kiderül, hogy van, akinek az érdekében áll, és amikor viszonylag kicsinek tűnő dolgokkal tudsz elképesztő fennakadást okozni, a huszik is mérvügye senki találták.
Hát abszolút, nézd meg, semmi nulla haderő, meg nulla fejlettség, és mégis egy óriási cirkusz csinálni.
Illetve nem ők találták ki nyilván, hogy ugye se hajtják végre.
Mert kibírtuk egy pár évtizedig, hogy ne álljunk keresztbe ott egy nyomorult hajóse a csatornán, aztán egyszer csak mégis megtörtént.
Igen.
Na, de igazából csak annyit akarok nektek mondani ezzel, hogy valószínűleg valamelyik cyber security is kollégáit el tudnám mondani, hogy véletlenül nem olyan nagy egy csebészet egy ilyen cuccot meghekkelni, azzal a, mármint egy ilyen hajót, azzal a lendülettel meg, amivel ki tudja verni a pillért, mint láthattuk.
Én mégis azt mondám, hogy most tételezzük föl, hogy balesetről volt szó.
Nézzük meg a hatását.
Dumáljunk a hatásáról, igen.
15 millió dollár napi veszteséget okoz ez ott a környéken, ami nem tűnik a nagyon soknak, ellenben, hogyha a puszta számokat nézzük, 850 ezer autót forgalmaznak ott évente. Tehát 30 ezer per nap.
Hol? Baltimoreban?
Hát ebben a kikötőben. Igen, tehát oda érkezik be gyakorlatilag a teljes importja. Vagy nem a te, bocsánat, ez barokkos túlzás lenne, szóval egy nagyon nagy része az importnak, ami a keleti oldalról jön.
De várj, a hídon?
A híd alatt.
A híd alatt most is lehet menni, nem?
Nem.
Teljesen elzárt?
Hát az olyan probléma. Beesett a vízbe, igen.
Azt tudom, de hogy...
Az most ott úgy van.
Hát ez olyan bonyolult onnan...
Hát egy pár hétig biztos, hogy így lesz. Minimum.
Képről pálcikának néz ki, meg olyan, mint amikor a műszaki egyetemisták tésztahidat építenek, és beleszórnák a vízbe, azért azok baci nagy
jó, hazél. Jó, gondoltam, könnyebb eltakarítani és utat csinálni a vízben, mint azt mondani a husziknak, hogy álljanak le, vagy hogy...
Hát annál biztos könnyebb.
Annál egy fokkal van.
Annál biztos könnyebb, de ez most szerintem hetekre itt egy kicsit, hogy mondjam, fel fogja torlasztani a különböző láncokat. Most az, hogy mi mindent visznek honnan, hova a világban ezen a mondjátok meg, kikötőn keresztül, állandóan a port van a fejemben nyilván, mert ugye elkezded olvasni a cikkeket, és mind a portról beszélnek, szóval a kikötőn keresztül az önmagában érdekes, de csak az autós részét nézzük a kérdésnek, akkor egy márciusi statisztikát idéznék ide nektek. A Mazda a legnagyobb kitettségű itt a környéken 120 millió dollárnyi autót forgalmazott márciusban ezen a kikötőn keresztül. És akkor mindjárt mondom, hogy mi lesz itt, az még érdekesebb. A Mercedes 73 millió dollárnyi autót, ez most egy hónap, amiről beszélünk. A Subaru of America 70 milliónyit, Mitsubishi 57 milliónyit, Volkswagen csoport 56 milliónyit, FCA, ugye Stellantis 32 milliónyit, és így tovább. Tehát azért itt jelentős mennyiségű autó fordul meg, és akkor itt jön a bonyolultsága az egésznek, mert hogy ennek a kikötőnek van egy külső, meg egy belső része, és bizonyos autós cégeknek belül van, a dokjuk, bizonyos autós cégek meg egyáltalán nincsenek érintve, mert kívül van.
Mázlisták,
igen. Tehát például a BMW az semennyire nincs érintve, mert nekik pont kívül esik. A kollégák Nyugat-Németország másik feléről pedig Mercedesék, ők meg nagyon érintve vannak, mert nekik meg belül esik ki ez a dolog, és hogy...
Hát ez szévás, meg Mázli volt ezek szerint, vagy Mázli is.
Hát ilyen szempontból gyártói szinten igen. A Ford meg a General Motors mindketten nyilatkoztak arról, hogy a beszállítói láncukat ez jelentősen érinteni fogja, és hogy alapvetően komoly fennakadásokra számítanak a következő időszakban. De ez, amennyire én értettem, aztán lehet, hogy valaki ezt meg fogja cáfolni a logisztikai iparból, ez inkább a belső piacát érinti az Egyesült Államoknak, kevésbé az export Aha. részét. Tehát, hogy nem, tehát az oda irányuló autó forgalom az, ami, aminek ez fáj, és nem az onnan ide irányuló, ami egyébként sem olyan rettenetesen nagy. Meg egyébként is általában inkább a másik feléről szokták elindítani Amerikából. Szóval ennyit erről az aktualitásról, szerintem ez, ez izgalmas, már pedig tehát 850 ezer autó, az tétel.
Oké, de azért ennek látjuk a végét jobban, tehát ez egy időleges,
azt, hogy
de
egy komoly fennakadást
jelent, ha jól értem.
Olyasmit olvasott, hogy olyasmire tudt, hogy a legutóbbi infók szerint előre átadag egy hét, mire oda valamilyen lukat vágnak, hogy legalább annyi törmeléket elhordjanak, ugye a hajót is el kéne onnan mozgatni, meg hát a híd szerkezeti elemeit.
És a hatóságok kizárták a szándékosságot.
Hát, igen, meglepően gyorsan.
Igen.
Most nem azért, hogy csak na.
Ha csak hamar gyorsan csak dolgoznak, az a gyanús. Ha lassan dolgoznak, az a gyanús, értem én.
Hát azért na. Na mindegy, jó van? Egy kis konspiteó.
De értem, hogy miért merül föl? Hát, mert hogy vannak hasonlók.
Igen.
Nem, hogyha ránézel a sztorira,
kis merénylet, nagy kárt okozni, nagyon bekavarni, az...
Viszont nagyon szépen bekavar.
Működik. Aha,
na, de ami az alapvetés volt, az pedig az, hogy itt az európai számok jöttek ki a tavalyi évről. Ugye múltkor azt hiszem a világpiacról beszéltünk, de semmiképpen sem ennyire specifikusan az európairól, és én mindig szeretem ezeket a statisztikákat, amik lehet, hogy elsőre egy picit száraznak tűnnek, de így tök jó végig lehet mazsolázni, hogy hogy néz ki az európai autóipar, amit vezet a Volkswagen. Elég jelentősen.
És akkor ez nem egy breaking news.
12%-os emelkedéssel 1.343.000 autót adtak el tavaly Volkswagen márkával az Európai Unió területén.
Csoport vagy
márka? Nem, ez márka. Ez márka. Mindjárt jön a csoport is. Itt azért voltak jelentős változások, meg egészen érdekes új belépők is igazából. Itt a második fele a listának az, ami igazán érdekes. Itt a tömeggyártókon gyorsan átsuhanunk. Toyota 819.000 autóval a második. Az egyébként nagyon erős a Toyota szintjén, az most csak plusz 8 idézőjelben, de ha megnézzünk mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtti statisztikát, akkor ők azért jelentősen hátrébb voltak. Tehát ez a hibrid stratégia úgy tűnik, hogy jobban húz még.
Toyota egy olyan folyamatosan jön föl, mint jön a talajvíz.
Igen, hát azt tudni kell, hogy a Toyota egyébként, ha globálisan szétterítjük a tevékenységét, akkor hagyományosan Európában a leggyengébb. És ehhez képest most itt is már
úgy,
a második.
A világon a legtöbbet adja.
Igen, csak vannak olyan térségek, ahol nagyon erősen dominál. Tehát pláne azokon a helyeken, ahogy a infrastruktúra szempontjából még nem annyira erős a helyzet, ott azért a Toyotában szoktak bízni.
Ez látszik, hogy leültek egy térkép elé, megnézték, hogy itt még azért van ebbe egy kis potenciál, akkor esünk
neki. Azért azt nehéz megkérdőjelezni, hogy nagyon jó terméket csinálnak versenyképes áron, és egyszerűen...
Azt
nem, hogy meg is érdemlik, tehát teljesen.
Prémium trió következik, tehát a harmadiktól az ötödik helyig, harmadik, negyedik, ötödik helyet, azt prémium gyártók foglalják el az európai autópiacon, amiből számomra meglepetés, tök őszintén, az Audi, pláne plusz 19%-kal, 730.000 darab autóval, mert hogy az Audinak a modellpalettája az, hát nem fiatal, hogy finoman fogalmazzunk, erről azért beszéltünk itt egy párszor már. Itt van egy pár évnyi lemaradás a többiekhez képest. A BMW 725.000 darabbal szorosan követi, itt is egy erős robosztus plusz 12%-ról beszélünk. Mercedes 702.000-rel kicsit lemaradva, de még ők is pluszban. Aki nagyon nagyot jött, az a következő kettő, a Renault és a Skoda. Renault 678.000-rel, a Skoda 674.000-rel, a Skodánál plusz 26%.
Oh.
Ami nagyon erősen kiszállítás alapú. Tehát a Skodának voltak gyakorlatilag a legnagyobb problémái mindenféle alkatrész hiányjal itt a 21-es, 22-es időszakban.
De miért, hogyha csoporton belül másnak, miért sokkal kevésbé?
Tök egyszerű, mind keresel több pénzt. Tehát van egységnyi alkatrészed, azt egy Audi-ra allokálod, vagy egy Skodára.
Ja, világos. Ennyi. Köszönöm, értem.
Ennyi a történet. Azon nagyobb a margó. A 9. a Kia. Bocsánat, kihagytam a Peugeot, 8. a Peugeot, 9. a Kia, 10. a Ford, itt 635, 555, 551 ezer autóról beszélünk. A Ford meglepően jól tartja magát ahhoz képest, hogy ott is azért nagyon sok modell le van húzva listáról, nagyon sok eddigi jó modell. De hát van egy pár olyan igazi slágerük még mindig a programban, ami húzza őket. Ami érdekes, 11. a Dacia. 550 ezer autót adtak el. Az nem semmi.
Százalékos változás?
Mennek fölfelé, 17%. Plusz.
Volt az első 10-ben mínuszos?
Kérlek szépen, nem.
A Peugeot majdnem. Nem, a Ford majdnem. Már csak plusz egy
jött. Plusz egy, igen. Igen, itt utána van egy-két mínuszos, de hát itt mindenki viszonylag nagyot jött. Abszolút értemben a legnagyobb pluszt egyébként az MG produkt. Értem, bocsánat, nem, a BYD. De hát a BYD-nek ugye alacsony a bázisa, tehát az más.
De amit a Lotus, hát az mekkorát ment.
Lotus, plusz 523%-et, igen,
ott 10 ugye van új modell. 10 helyet eladott 55
vagy. 2549-et adott.
Vele zárjuk a listát egyébként.
Ezek merre közlekednek, mert még egyet
az 500, a tavalyi 500 helyett, igen.
Igen, erre felé nem nagyon van belőlük, de egyébként itthon is lehet hivatalosan kapni. Na, csak hogy gyorsan a tömegmárkákkal menjünk még tovább. Hyundai 12. Opel 13. Fiat 14. Citroen 15. Ugye ezek azért egy pár évvel ezelőtt még
top 10-esek voltak.
Előrébb jártak. Méghozzá jelentősen. Tesla, kérlek szépen benneteket, 16. 362.300 darab autót adtak el, 56%-os növekedés. Érdemes róla különbeszélni mindig, mert hogy figyelni kell a piac szempontjából. Nissan 291.000-rel már egészen lemaradva, Volvo 286.000-rel itt a top 20-nak az alsó szegmensében, Seat, mint VW csoportos márka 245.000 darabbal, van közé ékelődve egy MG, ami 231.000 darabbal egészen látótávolságban van már egyébként a Seathoz. De ugye van itt egy Cupra márkánk, ami közel 200.000 adott autóval, hogyha ezt hozzászámolnánk ugye a Seathoz, mert ugye a két dolog azért mégiscsak erősen összefügg egymással, akkor már egészen máshol lennénk, akkor valahol, ha jól látom, a 13. 14. hely környékén lehetne a Seat Cupra együtt. Suzuki, ami minket is érint, plusz 43%-kal, minek örülünk, hiszen az erős magyar érdekeltségünk van ebben a gyártási szinten, 187.000 darabbal a 22.
Ezen kívül van nekik, vagy Európában? Vagy
Európában
magyar az egyetlen, ugye?
Nem, Európában mi vagyunk a bázis
Európában. Igen.
Jó, a Mini, Mazda, Jeep, ezzel zárjuk itt az első 25-öt. Jeepből hova adtak el 126.000 darabot, azt nagyon nehéz magyar szemmel valahogyan összerakni. Tényleg...
126 ezer.
Itthon nem annyira erős. Ahol erős egyébként az Olaszország.
Ezer ment Izlandra szerintem.
Az lehet. Megmondom, Olaszországban nagyon erős, mert ugye a kis jeepek, tehát a megfizethető tömeggyártású jeepek, azok ugye Fiat alapokon mennek, és Olaszországban vannak gyártva, és ott ezek egészen jól működnek. Utolsó, tehát a 25-től az 50-ig nézzük, itt jönnek az izgalmasabb modellek, a Land Rover 108 ezerrel, a Porsche közel 100 ezerrel, a Honda, na itt álljunk meg egy pillanatra.
Hoppá, tényleg.
Sehol nincs a Honda.
Hát nagyon nagy
néz ki. Mi történt velük?
Hát nem.
Én ős Hondás vagyok.
Én is nagyon szeretem, és van is Hondám, de...
Jó, hát neked mit nincs, tehát neked annyi autód van, mint a Homa Péternek bankkártyája körülbelül, tehát ez a...
Neked meg ős Hondás, kell, meg már nincs Hondád.
Nem, még megvan.
Ja, még megvan.
Cserébe bankkártyám, az nem nagyon van.
Na, ez is igaz. Meg okos telefonod sincs, igen.
Ilyen ősember, vagy a bankkártyám azért van, de igyekszem nem használni. Szóval,
és ebből lesznek aztán az autók, hogy nem használod a
készpénz mindig?
Csak is készpénz, csak abba iszom. Ahol nem lehet készpénzre fizetni, ott én nem vagyok ügyfél. Szóval, és nem rendelek semmit online.
Őskorszak.
Így van. Na, igen. Néha azért kaját kénytelen vagyok rendelni online, de nagyon zavar, hogy nem lehet fizetni.
Ha elküldünk valahova, ahol card only van az egész országban. Na, oda nem megyünk. Ott már nem tudsz nagyon készpénzzel se fizetni.
Na. Szörnyű. Szóval, Honda, 60 ezer autó. Hogyha ezt mondjuk összehasonlítjuk azzal, amit mondjuk a Mazda tud, ami 180 ezer autó, tehát háromszoros, ez a két márka azért úgy fejfej mellett ment még 10-20 évvel ezelőtt.
Hogy eresztette el a Honda így magát?
Úgy, hogy gyakorlatilag az európai piac az teljesen kiesett a fókuszból. Eleve van még mindig egy fennálló ilyen beszállítói lánc problémájuk, legalábbis egy pár hónappal ezelőtt ez még abszolút aktuális volt, és az észak-amerikai meg az ázsiai piac számukra lényegesen fontosabb. Európában egyszerűen az a helyzet, hogy nehéz megfelelni a piaci elvárásoknak, tehát egy ekkora cég számára, ugye, ez a legnagyobb kicsi független gyártó, hogy így körülírjam az ő státuszukat. És nem is nagyon akarnak ugye senkivel társulni. És így azért az erőforrásokat nagyon meg kell válogatni allokáció szempontjából, és nem egy olyan piacra kell helyezni a fókuszt, ahol egyébként nehéz pénzt keresni. Komoly komoly akadályok vannak adminisztratív oldalon is, hogy könnyedén menjen itt a pénzkeresés Európában, és hát ebből lehet látni azt, hogy még egy Honda, egy MG-hez képest, tehát gondoljunk bele, egy MG-hez képest, tehát 8-ad annyi autót ad el. Mm. És az MG sehol nem volt mondjuk 3-4 évvel ezelőtt.
Akkor egy tök tudatos stratégia ezek szerint a részükről.
Hát mínusz 8% eleve, tehát hogy még abban is gondolj bele, hogy
mert a világlista nem állt a kör rosszul.
Világlista teljesen jól állnak, igen. Persze. Főleg Észak-Amerikát nagyon, nagyon szépen meg tudják dolgozni, és mondom, Ázsiában is tök erősek. Európa számukra nem annyira fontos, mert ugye itt a gyártás is gyakorlatilag leépült. Tehát nekik volt erős érdekeltségük az Egyesült Királyságban gyártói szinten, volt erős érdekeltségük ugye a török gyártáson keresztül, és ezek gyakorlatilag nem léteznek mostanra már. Tehát nem, elvesztette a jelentőségét. Hát sőt, ugye régen a rover is kvázi hozzájuk tartozott. Tehát volt egy expanziós elképzelés arról, hogy ott egy fontos elem lesz az európai piac számukra. Hát most nézzétek meg, hogy a Toyota hol áll, nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőt, meg a Honda hol áll. A Lexus egyébként körülbelül annyi autót adott el, mint a Honda. Ez azért beszédes.
Mint a Toyota luxi márkája.
Igen, igen, igen. Mondjuk ők elég nagyot jöttek 54%-kal, és a 30. helyen az én szívszerelmem az Alfa Romeo is nagyjából 50 000 autóval.
Meg mindig az?
Igen, hogyne. Hogyne. 51%-os plusszal. DS, ami Magyarországon is egyébként kapható, és Stellantis csoporton belül egy kicsit azért hasonlóan is van most már pozícionálva, 48 000 autóval, és akkor most jön itt egy meglepetés, 32. helyen Lancia, a másik szívszerelmem, még létezik bizony.
Igen.
Igen, hát mert ugye az olasz piacon még ugye rengeteget adnak el belőlük.
Na, ott se sokat látok.
De Y-ból ott nagyon sok.
Abban nagyon sok.
45 000 darab autót adtak el.
Az Y-nak azok ott vannak.
Hát gyakorlatilag egy darab modellel, egy darab országban, de tényleg 32. helyre föl tudtak jönni. Még így is több autót adnak el, mint a Mitsubishi. Ugye ez is sokat elmond. Akkor van itt Polestar.
Mitsubishi Ázsia elsősorban.
Polestar az mi?
Az a Volvo-nak ugye a prémium villanyos márkája, ja. Amit most adtak inkább vissza a Geely koncernnek. És van itt egy 35. hely, amiről szerintem ti nem hallottatok még, ez a DR Automobiles.
Hát van itt több is. A Link & Co. és a KG Mobility mond semmit, ahogy az Ora és a Genesis sem.
Na, hát akkor ezeket vegyük sorra, amikor nem. A DR az egy kínai alapokon nyugvó, de alapvetően olasz gyártású, és az olasz piacot megdolgozni képes automárka. Ahogyha kint jártok, akkor van egy ilyen furcsa jelzése, sokat fogtok belőle látni, ilyen kis városi SUV jellegű autó. Nagyon nevet, szerintem jött valami ebbi is hozzászólás.
Igen, de ezt nem olvasok be, ezt csak neked nem. Megtartjuk csak majd, igen.
Rendben. Akkor Link & Co, amit kérdeztetek. Link & Co az szintén egy kínai
történet.
A KG Mobility pedig, kérlek szépen, egyezze meg mindenki, hogy ez a Ssangyongnak az új neve.
Jaj, nevet váltottak?
Igen.
Tényleg? Oh,
okay. Igen,
akkor
igen,
hát
igen,
ez
igen,
sokkal jobb, tényleg.
Meg kimásztak ugye a csődből, meg ilyenek, úgyhogy...
Milyen Mobility?
KG.
KG Mobility. Uh-huh.
Hát gondolom, van LG, akkor van KG is. Nem? Vagy... Valahogy így tudom elképzelni.
Igen. Mennyit fizettek a szerzőnek?
Az hát gondolhatod.
És mekkora tender volt azért, hogy valaki ezt kitalálhassa. Na, Ora, az is egy kínai. Nekik van a Funky Cat nevű autójuk, amit már azóta nem így hívnak. És akkor mit mondjunk még el? Genesis, igen, hát az a Hyundai-nak a Lexus-a, hogy így egyszerűen megfogalmazzam, és mindenki számára érthető legyen.
Oké, okay. Gábor, hát nagyon szépen
ezek köszönjük. Voltak a számok.
Sok érdekesség volt benne. Meg egyre több a végén, akiket már nem ismertünk, de most már tudunk.
Most már is
hasznos információkat raktároztunk. Köszönjük szépen. Várkanyi Gábor, autószakértő volt ismét a vendégünk.
Sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Czoller Andi jön a hírekkel, és itt volt hallgató, akinél így kiverte a biztosítékot Gábor készpénzes fizetése. Azért érdemes velünk maradni 9 óra utára az IT rovatba, majd kiderül, hogy a bankkártya mennyire klassz dolog. Tehát ez nem csak fekete gazdaság támogató eszköz a készpénz, hanem egy fokkal offline-abb és biztonságosabb megoldás is lehet egyeseknek, úgyhogy hát, erre is gondoljunk.
Ezzel vitatkoznék, de majd akkor meglátjuk. Beszélünk róla mindenképp. Folytatjuk mindjárt.